Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Minél szélesebb a piac a múlna, annál nagyobb rugalmassággal tud igazodni például a kormány elvárásaihoz, ami persze...
Te látsz ilyen igazodást a múl részéről?
Igen, látok. Határozottan látok, és szerintem ez egy alkunak a része. Ugye én is hallgattam a Bacsa Györgyel ezt a beszélgetést, aki elmondta, hogy nem időszerű jelenleg az ársapkával kapcsolatos dolog, inkább keresünk. Gyakorlatilag az egész beszélgetés arról szólt, az is volt egy üzenet, ebből is látszik, hogy a kormány is hallgat téged, hogy ők inkább valami más megoldásban tudnának gondolkodni, és szemmel láthatóan a kormány erre vevő volt. Ugye a Nagy Márton meg szeret abban a pozícióban tetszelegni, hogy miatta csökken az üzemanyag ár, de hát valójában van is benne valami. Tehát azzal együtt, amit mondtam, hogy megjelent a mediterrán piac a nagyobb üzemanyag ár mennyiség, és emiatt lejjebb ment egy picit az a különbség, ami a dízelnek a magasra tolta az árát. Emellett nyilvánvaló, hogy a MOL hajlandó beáldozni a saját nagyker és kisker áréséből valamennyit a kormány kedvéért, mert szemmel láthatóan a kormány nem akar beáldozni sem jövedéki adót, azt nem nagyon tud, sem áfát, mert ott lenne a leginkább lehetősége erre.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok, mai vendégünk Holoda Attila energia ipari szakértő, a szabadi
fogalmaznak.
Üdvözöllek a
Szervusz.
Stúdióban. Volt államtitkár, azért ezt mindenképpen tegyük hozzá. Nem mostanában történt ez.
Hát ez nagyon nem.
De még az Orbán érában.
Hát az mondjuk most már egy elég nagy
13 éves időszakot belelát. Attila, szerintem mindenkit az foglalkoztat elsőként, ha a lakossági felhasználókat nézzük, energiafelhasználókat, hogy milyen térre számíthatunk. Mikor legutóbb beszélgettünk ebben a műsorban, az idén januárban volt, és akkor már látszottak a jelei annak, hogy attól nem kell tartani, hogy túlságosan felszaladna a gáz és áramigény a tél okán, mert az időjárási körülmények olyanok voltak, hogy jóval enyhébb lett a tél, mint amire mondjuk kellett volna számolni. Mint egy keményebb télen esetén befolyásolta volna az energiafogyasztást. Most még a téli időszak előtt vagyunk, de azt már látjuk, hogy hogy áll Magyarország a felkészüléssel, a gáz tárolók töltöttségi szintje igen magas, ilyen 7 milliárd köbméteres tárolói kapacitásról beszélünk, és ezen belül most már 6,3 milliárd gáz benne van a tárolókban. Tehát, hogyha így mindent próbálunk összerakosgatni, és félszemmel a világpiaci árak alakulására is figyelünk, akkor mit lehet elmondani, hogy az idei tél milyen lesz?
Hát azt lehet mondani, hogy legalább olyan kényelmes lesz, mint a jövő év, ha csak be nem jön egy nagyon-nagyon hideg időszak. Ezt ugye nem lehet kizárni, a klímakutatók mindig mondják, hogy egyik évben ilyen, másik évben nagyon hirtelen kemény tél lesz. Én nem gondolom, hogy így a mostani őszből kiindulva, hogy olyan nagyon kemény lenne. Sőt, hogyha belegondolunk, talán még jobban is állunk most, mint tavaly ilyenkor, mert azért tavaly szeptember környékén volt egy időszak, amikor a fűtésbe kellett indítani egy olyan két hétre. Most még ez is elmaradt, az október az gyakorlatilag egészen napfényes, és nem nagyon kell fűteni. És ahogy te is mondtad, a tárolók feltöltöttsége mondjuk úgy, hogy sokkal jobb, mint a tavalyi időszakban volt. Én egy picit aggódtam egyébként, mert ugye amikor januárban beszéltünk, akkor én azt mondtam el talán itt is, hogy sokkal jobban lemerítettük mi a tárolókat, mint ahogy Európa tette azt általában, és ennek megvolt az alapindoka, hogy meg akartak szabadulni a drágán beszerzett gáztól. Ugye akkoriban a tavaly nyári időszakban olyan 200 eurós megawatt óránkénti ár volt. Most az idén ennél sokkal kedvezőbb is volt az ár, és a lemaradás ellenére gyakorlatilag sikerült behozni. Ugye a 6,5 milliárdos a teljes tárolói kapacitás, ennek egy része nagyjából 1,2 milliárd köbméter az, ami stratégiai készlet, és ugye létre lett hozva egy különleges készlet, szintén a stratégiai tárolón belül, az olyan 740 millió köbméter. Az a tároló az majd, hogy nem 100%-on van, tehát 99, nem tudom hány század százalékon. A kereskedelmi tárolók pedig 98% felett. Ez azt jelenti, hogy Európával együtt Magyarország is nagyon erősen odafókuszált, hogy föltöltse ezeket a tárolókat, és hogyha belegondolunk abba, hogy azért az éves fogyasztásunk tavaly 9,4 milliárd köbméter volt, és most benn van a tárolókban, én ma reggel néztem meg, 6,4 milliárd köbméter, az azt jelenti, hogy már jelentős része, bőven 65% feletti, ami benne van már most a tárolókban. Ugyanakkor a tárolóknál azért mindig el szoktam mondani, hogy a tárolóknak a csúcs teljesítménye az mindig a téli időszak elején van. Amikor fel vannak töltve, akkor tudnak sokat beadni a rendszerbe. Hogyha bejön egy nagyon hideg tél, akkor szokott felszaladni a fogyasztásunk olyan 65 és 70 millió köbméterre napi szinten, és ebből a tárolók gyakorlatilag le tudnak kezelni a kereskedelmi tárolók 51 millió köbméter teljes feltöltöttség esetén, pluszba még a stratégiai tároló egy 20-at mellé tud rakni, tehát ha minden kötél szakad, akár egy-két napon át a tárolók is képesek ellátni a termelés, vagy a fogyasztói igényeket. Azzal együtt, hogy hazai termelés is van, tehát még azért ne írjuk le, persze tudom én, hogy ma már azért ez a 1,5 milliárd körüli hazai termelés, az nem egy jelentős a fogyasztásunkhoz képest, de azért stabilan adja azt a mennyiséget, amit most várnak tőle. Igaz, hogy vannak mezők, amelyek lejjebb merülnek, de jönnek be újabb, kapcsolódnak be újabb, ugye vannak most újabb találatok is.
Ez cél is, hogy a 2 milliárdot elérjük, ugye?
Nem fogják elérni. Tehát ezt azért látni kell, hogy attól, hogy egy kormányszintű tisztviselő kimondja, hogy az a cél, hogy el kell érni, nem fogják tudni elérni. Már annak is örülhetünk, hogyha ezekkel az új felfedezésekkel az egyébként a mezőkben lévő csökkenést azt kompenzálni tudjuk, tehát tudjuk.
Ennek technológiai oka van, vagy egyszerűen nem annyira gazdag a készlet a földben?
Készlet, tehát gyakorlatilag készlet, és az a készlet, amit most föltárnak, ugye ez egy úgynevezett nem hagyományos készlet, ugyan a köznyelv palagáznak mondja, de ez nem palagáz, csak hasonló hozzá. Gyakorlatilag ennek a kitermelési szintjét növelni nem olyan egyszerű, még akkor sem, hogyha egy-egy kút ebből tud 100 000 köbméter feletti teljesítményt produkálni, csak nagyon sok kút kell hozzá, és nagyon mélyek ezek a kutak. Tehát a hagyományos eddigi magyarországi földgázmezők, amelyek olyan 1600-tól 2800 méterig tartottak, ezek azért jelentősen mélyebbek, 3600-4000 méter, ami persze azt mondja az ember, jó, hát fúrjatok le mélyebbre, csak nagyon megbonyolítja a technológiát.
A termelésről kicsit forduljunk vissza a lakossági fogyasztás felé. Mondtad, hogy közel 9,5 milliárd köbméter az ország éves gázfelhasználása. Ezen belül mennyit tesz ki a lakossági felhasználás, mert nyilván a vállalatit is ide kell sorolni, mennyit tesz ki a lakossági, és azon belül a téli felhasználás mekkora részt tesz ki?
Tehát a lakossági felhasználás az körülbelül 4,2-4,5 milliárd között szokott mozogni. Ebben a spórolós időszakban, amikor mindenki jobban odafigyel, inkább az alja. Meg vannak azok, akik már elkezdtek átállni a földgázfűtésről, villamos energiával történő fűtésre. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 4,2 milliárd köbméter az éves szinten, és ennek jelentős része, hogy 3,6 elmegy a téli időszakban. Tehát azért nyáron, tavaszi, őszi időszakban nem vagy nem nagyon fűtünk. Persze vannak, akik főzéshez is használják, meg van, aki meleg víz előállításhoz is ezt használja, de azért a döntő része a fűtés, tehát olyan 3,6 milliárd köbméter az a fűtésre megy el, és ebben a fűtési időszakban, ami úgy novembertől, hát, hogyha nagyon kemény a tél, akkor április elejéig, de egyébként általában olyan február vége, március első néhány napjáig tart. Tehát ahhoz képest én azt mondom, hogy ha már ezt a 6,4 milliárdot, ami már most benne van a tárolókban, ehhez képest nézzük, hogy mennyit fogyaszt a lakosság, akkor egy picit megnyugodhat mindenki. Nem az lesz a legnagyobb problémánk a fűtéssel, hogy lesz-e elég gáz, vagy sem, mert mindig ez volt korábban, hogy van elég, nincs elég.
Most mindjárt meg is beszéljük, hogy mi a legnagyobb problémánk, de akkor azt ki lehet jelenteni, hogy anélkül, hogy egy molekulányi gáz is bejönne az országba a télen, így is a tárolókban lévő gázzal a lakossági ellátás biztosítható
ez
lenne.
Így van. Tehát most azt tudjuk mondani, hogy ha valamilyen abszurd ok folytán minden egyes beáramlási lehetőség lezárul, akkor is meg tudjuk oldani azt, hogy a lakosság nem fog megfagyni, és egyébként nagy valószínűséggel az ipar is tud működni.
Na de akkor mi a legnagyobb probléma? a szektorban?
Hát a legnagyobb probléma egyrészt az ár. Az árnak még azért mindig van egy kiszámíthatatlansága, azzal együtt, hogy azért azt tapasztaltuk, mondjuk úgy, hogy tavaly októbertől kezdődően, hogy olyan 40 és 50 euró közötti ár környékén stabilizálódott, majd még lejjebb is ment. Vagyunk. Igen, most megint fölmentünk a tetejére, de egyébként az egész nyarat úgy tudtuk végigvinni, hogy gyakorlatilag a májustól augusztusig tartó időszaknak az átlag értéke az 29 és 34 euró között volt, az nagyon jó. Persze rossz abból a szempontból, hogy 2018-19-ben az átlag érték az 10 euró volt, vagy meg 12. Tehát ahhoz képest ez azért egy majdnem háromszoros árról beszélünk, sőt, amit mondtál most, hogy most felszaladt ugye elsősorban a háború, újabb háborús konfliktus miatt az ár 51 euró környékére, de ezzel együtt, ahogy szerintem beszéltünk róla januárban is, meg kell szoknunk azt a gondolatot, hogy drága lesz az energia ahhoz képest, amit eddig ígértek nekünk, azzal együtt, hogy a lakossági úgynevezett rezsivédett rész, az még mindig 102 forint, tehát azt azért tartja magát, és ezen még mindig látszik, hogy egy nagyon komoly és egyre komolyabb, tehát ahogy növekszik az ár a világpiacon, meg az európai piacon, egyre komolyabb a veszteség, amit finanszírozni kell másonnan.
Meddig tartható fönt a rezsicsökkentés? Ennek nyilván van egy gazdasági, meg egy politikai vetülete is, akár mind a kettőt megvizsgálhatjuk, de reálisan meddig lehet ezt úgy működtetni, hogy az ne üssön akkora lyukat a költségvetésen, ami már kezelhetetlen?
Hát ugye gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy bármeddig. Ugye ez egy politikai szándék által elhatározott ár, aminek a másik oldali következménye, hogy amit te is mondtál, hogy most üte lyukat például a költségvetésen, vagy megpróbálják ezt a lyukat másokkal befoltoztatni. Ugye az elmúlt időszakban...
Végül kifinanszírozza az egészet.
Így van, kifinanszírozza. Hát ugye létrejött egy úgynevezett rezsivédelmi alap, ahova alapvetően a nagy cégeknek a különböző extra profit adóját terelték át. Oda azért elég komoly mennyiségű pénz érkezett. A számítások szerint nagyjából ezen 2,5 milliárd forint, és mivel nem, vagy nem annyira fűtött a lakosság éppen az enyhe időszak miatt, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ennek nem fogyott el a teljes összeg, és van még benne tartalék. Tehát éppen ebből következően még finanszírozható ez a fajta veszteség, különösen úgy, hogy mivel mondjuk úgy, hogy más használva kötjük be ezt a lyukat, más cégtől vesszük el, gyakorlatilag ameddig ezek a cégek életképesek, már pedig azért ezek nagy cégekről beszélünk, alapvetően a MOL fizeti ebből a legtöbbet, addig bizony lehet tőlük még jobban szorítani.
De ez visszaüt például az üzemanyagárakon keresztül? Ez beépíti a MOL? És végül te meg én meg a kedves nézők és hallgatók fogják ennek az árát is megfizetni?
Igen, csak ugye azért nem veszi észre az egyszerű néző, meg mi is azért nem veszük észre, mert ez ilyen filléreket jelent. Tehát, hogy jól értsük, a MOL-nak olyan elképesztő méretű árbevétele van, meg a MOL-nak olyan elképesztő méretű profitja van, amit mi normális emberek föl se nagyon tudunk fogni. Hát ugye, amikor arról szoktak mondani, hogy a MOL a legnagyobb magyar vállalat, ez igaz, és amikor a vállalat értékét hasonlítjuk mondjuk az utána jövőkhöz, akkor azt látjuk, hogy a MOL egymaga annyi, mint az utána jövő 2,5 vállalatnak az összértéke. Tehát vannak még tartalékaik, és hogyha rá is tolja, mert valahol rátolja a költségekre, vagy valahol elkezdi szétkenni, legyen az hulladékgazdálkodás, finomítás, nagykereskedelem, kiskereskedelmi ár és stb., nem fogjuk észrevenni, mert ez filléreket jelent. Tehát azért itt azért több ezer milliárdos bevételről beszélünk, meg több ezer milliárdos haszonról beszélünk, ott azért még vannak tartalékok bőven.
Maradva a rezsicsökkentésnél, ugye tavaly augusztusban vált ketté a rendszer, hogy bizonyos fogyasztás fölött belépett egy nagyobb tarifa. Ezt a rendszert meddig kénytelen fönntartani a kormány? Nyilván politikailag az lenne az érdeke, hogy visszaálljon a régi egy tarifás rendszer. Most beszéltünk a világpiaci árak alakulásáról, és megalapítottuk, hogy a tavalyihoz képest elég jelentős volt az árcsökkenés, viszont a korábbi azt megelőző időszakhoz képest még mindig egy komoly felárat kell megfizetni a piacon. Hol lehet az a határ, akár hogyha keresjük a világpiaci árak alapján, aminél már meg tudná fontolni a kormány, hogy visszaálljon a régi egy tarifás rendszer.
Hát én azt gondolom, hogyha tartósan 20 euró alá lemenne a földgáz ára, tehát mondjuk akkora nagy készletek érkeznének Európa partjához, teljesen mindegy, hogy most LNG-ből vagy éppen vezetékes gázból, hogyha 20 euró alatt tudják tartani, akkor már meg tudják fontolni azt, hogy megint visszamennek az egy tarifás rendszerre, mert akkor egy kisebb veszteséget kell finanszírozni.
Gazdasági megközelítésben.
Egyébként ugye mindig az zavarja az embereket ebben, hogy az hogy lehet, hogy egyik pillanatban a másikra, hogyha átlépek egy 1729 köbméteres határt, akkor hétszeresére emelkedik az ár, és ez a hétszeresére történő emelkedés, ez nem változott az elmúlt időszakban, miközben azt láttuk, hogy amikor ezt meghatározták, akkor 200-250 eurós ár volt a piacon, most meg még a most visszaemelkedett is csak 50, tehát egy ötöde, akkor az miért nem csökken? Mert az emberek nem, vagy nem szívesen gondolnak bele, hogy az a 102 forintos rezsicsvédett ár, az még mindig jelentősen alatta van a piaci árnak, és megpróbálják ebből keresztfinanszírozni. Én azt gondolom egyébként, hogy egy picit elszámolták magukat. Nem tudta senki, hogy milyen lesz a tél. Ugye az oroszok is azt ígérték, hogy nagyon kemény telünk lesz, és mindenki meg fog fagyni.
Csak ők más értelemben mondták.
Igen, ők más értelemben mondták. Ezzel együtt valószínűleg volt a kalkulációban egy olyan háttér gondolat, hogy nagyon sokan át fognak billenni erre a részre, és akkor onnan lesz majd az, ami keresztfinanszíroz. Ez nem történt meg, sőt, az emberek igyekeztek még a korábbi fogyasztáshoz képest is egy kicsit lejjebb venni, de ez a hétszeres ár akkor is abnormálisnak tűnik. Ugyanakkor van benne egy nagyon erős pszichés küszöb. Ez a pszichés küszöb, ez hihetetlenül hat az emberekre, különösen most, amikor az éves elszámoló számlák is jöttek nagyon sokaknál, és akkor kiderült, hogy ugyan nem fogyasztotta túl, de mégis az általánydíjas kalkulációval elképesztő árakat fizetett ki, majd utána azokat visszatérítették. Ebből is látszik, hogy ehhez a rendszerhez igazodni elszámolás technikailag nem egy egyszerű dolog, nagyon komoly kihívást adott egyébként az MVM-nek, nem is nagyon tudott ezzel megbirkózni be, de mindenki azt várná, hogy jó, akkor majd eljut egy valamilyen ár tényleg, és akkor elkezdik csökkenteni, mert az embereket egy valami zavarja. Azt olvassák a gázszámlán, hogy versenypiaci költségeket tükröző ár, és azt mondják, hogy versenypiac, hát ne hülyéskedj már, a versenypiacon negyedekkora ár van, akkor miért 700 forint az ár, mikor mondjuk még a versenypiaci ár is 250 vagy 300 forint körül van, ahhoz képest a 700 duplája vagy háromszorosa, de azt kell látni, hogy ez kereszt finanszírozás szempontból létrehozott valamilyen kalkulált ár, az, hogy ennek milyen nevet adott a Németh Szilárd annak idején, ezt tudjuk be a Németh Szilárd hozzáértésének, mert nyilván nem ő találta ezt ki. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy ha tartósan 20 euró alatt maradna az ár, akkor tudnának hozzányúlni, nem fognak.
Ugye szóba hoztad a sárga csekkeket, rezsiszámlákat, hogy mennyire áttekinthető és értelmezhető az az információ, ami ott szerepel az árak összehasonlítását illetően. Ez ügyben ugye a GVA-hoz is fordultak már sokan, hogy valamilyen következménye legyen annak, hogy szerintük az MVM nem ad elégséges tájékoztatást, pontosabban félretájékoztat. De akkor, ha jól veszem ki a szavaidból, te azt mondod, hogy tulajdonképpen az MVM magyarázata az helytálló is tudna lenni, csak nem tudja kellőképpen kifejteni ezt ezeken a sárga csekkeken, hogy miért történik így az árviszonyítása, hogy történik?
Igen, ebből a szempontból én azt gondolom, hogy mivel ennek az, hogy mi szerepeljen a sárga, meg a narancsága, meg a víznél a kék kis kockába, azt nem az adott cég határozza meg, hogy mi alapján számolja el, azt megkapják nekik, ugye azt a Rogánféle minisztérium rendeli el, és egy rendeletben van, hogy ő hogy számol, ő ezzel nem tud más csinálni, csak az ott megadott értékek alapján kalkulál, ami egy ilyen fals információt hoz, és ugye nyugodtan lehet azt mondani a politikusok szájából mai napig, hogy 181 ezer forintot kap támogatásként minden család, miközben mindig nézik mindenki, hogy ugye menne szórakozz már, hát akkor az egész fizetésem annyi, amit nettóba hazahozok, annyit kell, annyi támogatást még kapok, de hogy is kap. Ráadásul ezt a számot, ezt kikalkulálták a 250 vagy 200 eurós árnál, meg most a 50-esnél vagy a 30-as átlagnál is ugyanezt mondok, tartják. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az, ami szerepel a számlának az első oldalán, tehát a sárga dobozka, az nem a cégnek a saját terméke. A cég saját terméke az, ami a másik oldalon van, az elszámolás, ott is van éppen elég probléma egyébként. Ott meg az az alapbaj, hogy gyakorlatilag azt szoktam mondani, hogy az MVM főleg az első időszakban eltüntette az általány díjas, és ehhez az általány mennyiséget hozta be, ami viszont zavaró lehetett sokak számára, mert az általány mennyiség, hogyha még rárakták a jelleggörbét, ami nyáron sokkal alacsonyabb, télen meg magasabb, az azt jelenti, hogy ugyanaz az általány mennyiség télen keveset fizetett, a következő hónapban meg már hirtelen sokat fizetett, és mindenki ott állt, és nézte, tőlem is kérdezték, hogy akkor most mi ezzel a helyzet. Alakultak erre nagyon klassz kis Facebook csoportok, akik besegítettek ezeknek, hogy értsék ezt a dolgot, és nagyon sokaknak vissza is térítették a különbözetet. A dolog érdekessége azért mégiscsak az volt, hogy az MVM megpróbált egy átlátható rendszert létrehozni, és ettől még átláthatlanabb lett az egész, mert hogy rárakta a hőmérséklet függő jelleggörbét, ami azt jelentette, hogy ha valaki nyáron bármennyit is fogyasztott gázból, akkor az egész bement hirtelen a magas 700 forintos árba, miközben mindenki azt mondta, de hát én még el sem használtam az én kedvezményes mennyiségemet, nem tudták jól lekezelni ezt a dolgot, és én azt gondolom, hogy ebben például érdemes lett volna bevonni ezeket a csoportokat, mert azok készen álltak arra, hogy egy olyan kalkulációt dolgozzanak ki, ami az egyszerű fogyasztó azt szereti, hogyha én 25 ezer forintot fizetek minden hónapban, mert ahhoz tud számolni, ahhoz, hogy ő jelleggörbéket kezdjen el nézni, meg ő most vegyes tüzelésű, vagy fűtési tüzelésű, vagy mire van éppen beállítva, ezt egy csomóan nem is tudták, nem is nagyon tudtak utána nézni. Még mai napig is látok olyanokat ebbe a csoportba, akik jönnek, és teljesen ledöbbennek, hogy ő nem is tudta, hogy ő mire van állítva. Hát ő nyáron is használja például melegvíz előállításra, és az egészet magas áron kapta, de miért? Mi ki nem derítették neki. Tehát nagyon, nagyon aranyosak és kedvesek voltak, akik ott igyekeztek ezeknek a felhasználóknak segíteni, de az, hogy komoly
nem
probléma...
Nem az ő dolguk lett volna.
Nem az ő dolguk lett volna, de az, hogy ez komoly problémát jelent, az már egy több mint 90 ezeres csoport. Az azt jelenti, hogy sok-sok olyan ember van, akinek ez problémát jelentett, és ugye gondoljunk bele, hogy azért nagyon sokan vannak emberek között, aki nem segít egy Excel tábla, mert azt sem tudja, hogy mi az.
Sokkal mások, mert én is szeretném megérteni ezeket az érdekes folyamatokat, ezért visszatérek ahhoz a kérdéshez, hogy tehát előbb azt mondtad, azt vettem ki a szavaidból, hogy azt nem lehet számon kérni az MVM-en, hogy az aktuális piaci árhoz képest miért nem követi egy az egyben az aktuális piaci, világpiaci ár mozgását a hazai tarifa, és ehhez képest egy másik dolog az, hogy egyébként, hogy mit kommunikálnak a csekkeken keresztül, mert ez valóban a kormány kommunikáció által előállított panelszöveg.
Igen.
De az első részénél maradva, akkor mire alapozod ezt az állításodat, hogy az MVM nehezen lehetne ezt számon kérni, hogy ez egy az egybe kövesse az itthoni tarifa a világpiacit?
Nem azért mondtam, hogy nem lehet számon kérni, mert nem lehetne egy normális kimutatás, mindig lehet normális kimutatás. Az MVM pontosan látja, hogy milyen portfólióból vásárolt, abban milyen áron és mekkora mennyiséget be, és mekkora mennyiséget értékesített a fogyasztók felé. Ezek között vannak ipari fogyasztók, szolgáltatók, közüzemi, egyetemi vagy egyetemes szolgáltatók, stb. Tehát nyugodtan meg lehetne mondani, csak az MVM nem erre van kényszerítve, hanem arra, hogy ezt tett föl, és ilyen kalkulációval. Tehát még ha meg is tudná ezt csinálni, akkor sem az ő felelőssége, mert ő egy rendeletnek megfelelően írja ezt ki. Lehetne ezt egyébként normálisan csinálni, csak abból nagy valószínűséggel kiderülne az is, hogy éppen hogyan változott a gáz ára, amit ő vásárolt a piacon. És azért szoktam mondani, hogy szeretik egy kicsit ilyen lila köddel körbevenni ezt az energia beszerzéssel kapcsolatos dolgokat, meg mindenki gondoljon bele, hogyha mondjuk a tárolóból is vesz ki valamennyi gázt, vásárol a piacon prompt spot áron, a mostani áron, vásárol hosszú távú szerződés, középtávú szerződés, ezeknek mindegyiknek más a feltételrendszere. Ott van még a hazai termelés, ami ráadásul be van keppelve, tehát azt jelenti, hogy be van maximálva az az ár, amit kérhet érte például a hazai termelő. Hogyha ebből összerak egy mixet, az szerint, hogy éppen most egy melegebb vagy egy hidegebb hónap volt, ki tudnánk szedni mi szakértők, hogy ő milyen áron vásárolt földgáz, és ezt nagyon nem akarják, mert abban a pillanatban, hogyha ez nyilvánvalóvá válik neked vagy nekem, akkor mi azt elmondjuk az embereknek, és az emberek még jobban föl lesznek háborodva, hogy ezen esetleg milyen keresztfinanszírozás és milyen visszaélés történik.
Ezek alapján naív lesz a kérdésem, de mennyire hiteles az a magyarázat az MVM és a kormányzat részéről, hogy a tavaly augusztusi magas áron lekötött gáz kitározása miatt nem lehet még érvényesíteni a világpiaci árakat az aktuális tarifákban?
Hát ez semennyire se, ugye abban gondoljunk bele, hogy ami az előbb utaltam rá, hogy kicsit tartottam tőle januárban, hogy nagyon lemerítették a magyar tárolókat, gyakorlatilag a magyar földgáz tárolókban lévő, most lévő gáznak a domináns mennyisége, az már az új áron, tehát ilyen 40 és 30, sőt 29-es áron lett bevásárolva és beletárolva. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi 200 eurós árhoz képest ötöd áron vagy éppen hatod áron van benne a gáz.
Beszéltünk arról is, hogy ha megint olyan enyhe lesz a tél, mint a tavalyi, és így állunk a gáztárolók feltöltöttségével, akkor ebből következően a termelők, kereskedők akár bajba is kerülhetnek, mert hogy a piac felől nem lesz akkora érdeklődés a kínálatuk iránt?
Van is egy ilyen. Egyébként tavaly volt egy nagyon rövid időszak, amikor már a tárolók mindenütt Európába fel voltak töltve, és akkor hirtelen megjelentek újabb mennyiségek, egyébként érdekes módon Romániából is. Meg akkor jöttek újabb LNG szállítmányok Európa partjához, és akkor leszaladt egyik napról a másikra ilyen 36-38 euróra az ár, de csak a napi ár, tehát az opciós vagy a határidős árak, azok maradtak még ugyanúgy a 100 eurós ár környékén, és mindenki kicsit értetlenül áll, de ez egyértelműen az okozta, hogy a tárolói hely az azért alapvetően be tudja, vagy befolyásolni tudja, hogy éppen most a piacon milyen árak alakulnak ki. Hogyha most valaki hirtelen megjelenne Európa partjain, és azt mondaná, hogy két nap alatt le tudok tenni 30 milliárd köbméter földgáz, akkor az annyira leejteni ennek a 30 milliárd köbméternek az árát, hogy talán még 10 euró alá is leszaladna, ugyanis nem tudja Európa hova rakni. Ugye most azt látjuk, hogy az európai tárolók átlagosan 98%-os feltöltöttséggel vannak. Vannak tárolók, amelyek 100%, de ez 98 és 100% között mozognak, és Európa nem nagyon tud már betárolni gáz. Volt is egy ilyen időszak, amikor folyamatosan ment lefelé, és már 24-25 eurós árakat tapasztaltunk, míg nem Európa rájött arra, hogy hát van itt azért Európa mellett, vagy mondjuk Európa részeként, de nem az Unióban, nagy földgáztárolói kapacitás, ez pedig Ukrajnában. Ukrajnának a földgáztárolói kapacitása nagyjából 31-32 milliárd köbméter, és ennek a feltöltöttsége mondjuk a júliusi időszakban még ilyen 17%-on volt. Azt mondta Európa, hogy te figyelj, hát a vezetékek működnek Szlovákia és Magyarország irányába, tehát Európai Unióba be tud jönni a gáz. Akkor tároljunk az ukránoknál gáz. Az ukrán tárolók alkalmasak rá, ráadásul nagy a kapacitásuk, ez azt jelenti, hogy a csúcskapacitással, hogyha hirtelen bejön egy hideg, nagy mennyiséget tudnak átadni, és mind a szlovák, mind a mi régi Beregdarósznál bejövő vezetékünknek azért nagy az áteresztő képessége, tehát gyakorlatilag Európa viszonylag gyorsan hozzá tud jutni a gázhoz, és elkezdték betárolni Ukrajnában. Nagyon érdekesen alakult a grafikon, mert a tavalyi időszakhoz képest, amikor az ukrán tárolók feltöltöttsége egy ilyen nagyon ellapított valami volt, éppen csak az ukrán igényeknek megfelelő, az meg így a háború miatt azért elég jelentősen csökkent. Most, hogyha összehasonlítjuk a tavalyival, most egy ilyen meredek emelkedés van, gyakorlatilag már ilyen 39-40%-ra feltöltötték az ukrán tárolókat, ami azért hordoz magába kockázatot, ugye, mert azért mégiscsak egy háborúval sújtott
országról. Erre akartam utalni, hogy kereskedőként nekem biztos nem Ukrajna jutna eszembe elsőként biztonsági szempontból, ahol tároltatni szeretném a
gázkészletemet. Csak most már eljutottunk oda, hogy ahogy említettem, az európai tárolók azok tele vannak, hogy az európai tárolói kapacitás 110 milliárd köbméter.
Ezek a tárolók összesen. Ukrajnán belül a harci övezethez közel vagy távol?
Ez a szerencséjük az ukránoknak, hogy egy jelentős részük, tehát Kijevtől erre az irányba helyezkedik el, tehát ez a Kijev, Vov és mondjuk a lengyel és a szlovák határ környékén van, ott vannak ilyen nagy tárolóik. Mondjuk úgy, hogy ez messze esik attól a direkt beavatkozásra.
De még ezek lehetnek orosz katonai célpontok.
És valószínű, hogy tartanak is tőle az ukránok. Nem véletlen, hogy mostanában azért több olyan katonai elemzés jelent meg az ukránoknál, hogy fölkészülnek arra, hogy a saját energiainfrastruktúrájukat védjék, és nem, vagy nem csak kizárólag azért, hogy a saját ellátásuk meglegyen, hanem azért, mert ugye az ukránok talán múlt héten volt, hogy az ukrán kereskedelmi miniszter azt mondta, hogy ide lehet hozni, itt vannak a csodálatos tárolóink, gyakorlatilag Európa számára egy ilyen gázelosztó központként is tudunk működni, és utána egy-két napra rájelezték, hogy nagyon erősen fölkészülnek amerikai és más nyugat-európai NATO segédlete, hogy hogyan védjék meg sokkal aktívabban az energiainfrastruktúrát. Nem véletlen, hogy ez a kettő összefügg. Ugye az orosz terület, tehát az oroszok által jelenleg érintett frontterületek környékén vannak nagy ukrán mezők, amelyek gyakorlatilag most szüneteltetik a saját termelésüket, vagy nagyon-nagyon minimális, és az is igaz, hogy az oroszok az elmúlt időszakban éppen az olajtermelés folytonosság fenntartása miatt igyekeztek ezeket az energiainfrastruktúrás létesítményeket kímélni, tehát nem támadták. Ha volt támadás, az általában véletlen volt, de azért most már sokkal inkább eljutnak az oroszok is oda, hogy ott ütünk, ahol fáj, és az ukránoknak ez nagyon fájhat. Tehát, hogyha mondjuk csak az energiainfrastruktúrás területeket nézzük, földgáztárolókat, akkor véhetően ilyen mini kupolát, vaskupolát fognak létrehozni, ahol védik a rakétáktól, mert hál' Istennek olyan nincs, hogy egy föld alatti gáztárolót fölrobbantsanak, mert az lent van a föld alatt egészen mélyen, egyébként se robban föl csak akkor, hogyha levegőt kap, de a felszíni infrastruktúrális része, ugye, ami volt tavaly egy ilyen zavar talán a barátság vezetéken is, ahol egy egész egyszerűen egy szivattyú állomásnak a villamos energia ellátó rendszerét rakétázták le, ami azt jelenti, hogy nincs áram a szivattyúkhoz, ha nincs áram a szivattyúkhoz, nem tudja továbbítani az olajat. Ugyanez előfordulhat egyébként ezeknél a földgáztárolóknál is, tehát kockázat van benne, vélhetően a kockázatot úgy kompenzálják az ukránok, hogy sokkal kedvezőbb áron lehet az ukrán tárolókba tárolni, mint mondjuk egy európai földgáztárolóban.
Mondjuk egy szabotázs akcióval azért bármilyen kárt lehet okozni bármelyik infrastruktúrában, akár a föld alatti tárolókban is, de az a helyzet akkor nem állhat elő, hogy amennyiben az ukránok rákényszerülnek, akkor lefölözik a külföldiek által ott tárolt gázmennyiséget?
Hát ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, mert amikor az első komoly vita kialakult az oroszok és az ukránok között, az pont erről szólt 2005-2006-ban, azon a téli időszakon, akkor döbbentek rá az ukránok, hogy az oroszok közölték velük, hogy oké, világpiachoz akartok tartozni, Európához akartok, mert akkor európai árat adunk nektek is, ami ilyen majdnem százszoros növekedést jelentett árba. Ezt nem tudták lekezelni, nem tudtak annyi pénzt mozgósítani, és akkor bizony előfordult az, hogy lopták a gáz. És 2009-ben, amikor az oroszok először elzárták az európai irányba történő áramlást, az pedig pont azért volt, mert orosz volták, ezzel akarta fölhívni a figyelmet, hogy ő még mindig nem egyezett meg Ukrajnával, de az ukránok nem fogják hagyni, hogy megfagyjon ott 40 millió ember, ebből következően vettek el belőle. Csak hogy a szituáció egy picit megváltozott ahhoz képest, ma már Ukrajna nem vásárol Oroszország irányából földgázt. Amit vásárol, azok általában a lengyel, a szlovák és a magyar kapcsolatokon keresztül mennek kifelé. Ráadásul az ukrán kormány még a mostani háborús időszakot megelőzően borzasztó erősen szubvencionálta a hazai földgáztermelési lehetőségeket. Ott is vannak nem hagyományos, tehát palagázkészletek, stb. És nagyon jó árat kínált nekik. Én én emlékszem rá, én dolgoztam ukrán ügyfelekkel, akik azért nem hozták európai piacra a gázukat, ami volt nekik szabad, mert azt mondták, hogy az ukrán piac sokkal, de sokkal jobb árat ad érte. Tehát elkezdték fölfejleszteni a saját önálló termelésüket, kiépítették az Európából visszafele irányuló úgynevezett reverse flow kapcsolatrendszert, mind a három nagy országa, tehát Lengyelország, Szlovákia és Magyarország esetében. Ezért, ha bár én nem zárom ki annak az extrém lehetőségét, hogy mégiscsak mondjuk úgy, hogy vesznek ki nem saját gázt is belőle, de én azt hiszem, hogy azokban a tárolókban ők már úgy fölkészültek, hogy ők is tároltak le nagy mennyiségű saját használatú földgáz mennyiséget. Hát ugye azért Ukrajna ma már nem fogyaszt annyi földgáz, mint amit mondjuk 3 évvel ezelőtt, mert ugye komplett városok kerültek le a föld színéről, vagy éppen nem kell már őket fűteni. Ez egy szomorú helyzet, de ebből az ellátás biztonsági szempontból mondjuk úgy, hogy nem feszíti annyira Ukrajnát, mint korábban.
Ezt a blokkot azzal zárnám le, azzal a kérdéssel, és visszatérek hazai energiaellátásra, azon belül a lakossági fogyasztásra is, hogy azt akkor megállapítottuk, hogy jelenleg nincs kilátásban az, nincs benne a pakliban, hogy a kormány hozzányúljon a jelenlegi rezsi rendszerhez, de az esetleg belefér, hogy a magasabb tarifán valamit korrigáljon?
Szerintem beleférhet, már csak azért is, mert az egy olyan jó szépségtapasztalat. Politikailag annak lehet hozadéka, és azt
főleg, hogy választások képzelni. Lesznek.
Hamarosan választások lesznek, tehát el tudom képzelni, hogy akkor elkezdenek mérsékelni, és akkor az embereknek azt lehet mondani, hogy 25%-kal csökkent, nem lesz jelentősége, hiszen egy enyhe tél esetén nem vagy nagyon kevesen billennek át tényleg abba a 700 forintos kategóriába, tehát ha most azt leviszik 550-re, akkor mindenki azt fogja mondani, milyen rendes az a kormány, mert végre meghallotta az idők szavát. Most ugye a hivatalos kommunikáció azt mondja, hogy december 31-ig nem nyúlnak hozzá. Ebben mindig benne van annak az ígérete, hogy de lehet, hogy január 1-től igen. Egy ilyen megfontolás, hiszen azért jön a november, december, akkor már fogjuk látni, hogy hogyan alakul a téli fogyasztás. Hogyha vannak benne tartalékok, akkor a kormány elsősorban politikai okok és nem gazdasági számítások alapján azt fogja mondani, hogy na, akkor én adok nektek valamit. Ez bőven belefér.
Rátérve a vállalkozásokra, ott ugye a gázév októbertől októberig tart, tehát tulajdonképpen beléptünk már beszélgetésünk idején az új gázévbe. Az áramév az januártól januári, tehát közel vagyunk az új áramév elindulásához. Hogy mit látsz, hogy látod a tarifák az előző időszakhoz képest, amikor egészen elképesztően magas árakat kaptak a kereskedőktől a kis és középvállalkozások, de még a nagyok is adott esetben, hogy ezek a tarifák hogy alakultak, ki lehet-e menekülni, ki tudnak-e menekülni ezek a cégek az akkori magas és fix áron kötött szerződésekből?
Hát egyrészüknek lehetővé tette a kormány, ugye egy rendeletet hozott be, hogy kik azok, akik kiszállhattak ezekből a szerződésekből, de valóban én azt tapasztalom most, hogy a vállalkozások, ipari vállalkozások, szolgáltatások azt várják, hogy na például áramban mikor jön-e végre el az új időszak, mert most egy nagyon magas árat fizetnek, abban egy borzasztó nagy bizonytalansági tényező volt bekalkulálva. A gáznál ugyanez, tehát most egy picit visszább vettek az árakból, illetve nem is az ár, mert az, hogy az ár mennyit mozog, az egy viszonylag jól bekalkulálható dolog. A leginkább az zavart a vállalkozásokat, hogyha olyan szerződést tudtak csak kötni, ami piackövető volt. És az persze volt, aki ezzel jól járt, mert hogyha nagyon szoros piackövetésben volt, akkor a csökkenő gázára, meg a csökkenő áramára ő is jól járhatott, de én azt tapasztalom most, hogy akik hozzám jönnek ilyen vállalkozások, az általuk kapott áram és földgáz ajánlat gyakorlatilag ha nem is töredéke, de jelentősen alacsonyabb, mint ami volt. Tehát mindenki most egy kicsit úgy várta, mint a messiás, hogy jöjjön már el végre a gázév. Tehát ahhoz képest, ami tavaly volt, amikor azért a kalkulációkban mindig benne volt a gázkereskedőknél, hogy és mi van, megint felszaladt 200-ra. Ezért megpróbáltak egy olyan árat belepakolni, vagy egy olyan követő mechanizmust, amitől aztán borzasztó magas lett az ár. Ráadásul a kereskedők egy része az MVM-től vásárol a gázt, ami megint megdomta ugye az árat, mert hogy az MVM a magas gázáron tárolta le a gázt, és abból kalkulálta a saját piaci árát. És hát azért ne felejtsük el, hogy ugyanúgy, mint ahogy az üzemanyag kereskedelemnél a kicsik, meg a közepesek, azok mindig a legnagyobbat figyelik. Tehát ha a legnagyobb alakítja az árat, ahhoz igazodik mindenki, és hogyha a legnagyobbnak vannak olyan bizonytalansági tényezői, mint tavaly volt az MVM-nek, hogy nagyon magas a tárolóba betárolt gáznak az értéke, ahhoz képest bizony, még hogyha ők olcsóbban tudtak is szerezni, ők is mentek utána. Most ez alól egy picit föllélegeztek a vállalkozások, azzal együtt, hogy én mindig mondtam nekik is, a vállalkozásoknak is, hogyha valakinek sikerült mondjuk hasznot elérni abból, hogy piaci követésű ár volt, ami ellen nagyon berzenkedett, de nem tudott más kötni, és a piac hál' Istennek nagyon jól muzsikált, akkor ha már úgyis félre rakta ezt a pénzt, akkor kezdjen el azzal valamit, méghozzá energiahatékonyság és energiafelhasználás. Voltak, akik ezt megfogadták. Én azt látom, hogy a lakosság például kevésbé, pedig ott lehetett volna a legtöbbet előre lépni.
Hogy látod, hogy a tavaly árakhoz képest milyen ajánlatok vannak most? Annak a fele, harmada, vagy nincs ekkora elmozdulás?
Van ekkora elmozdulás, nagyjából harmada van, akinél mondjuk úgy, hogy hát fele is előfordul, de inkább harmada. Tehát azt tudom mondani, hogy a tavalyi árakhoz képest körülbelül harmada, a villamos energia ár az pedig még annál is jobb. Még annál is jobb, ugye éppen abból adódóan, hogy az elmúlt időszakban nagyon meglódult például a zöld energiáknak az engedélyeztetése, ebbe benne van pozitív várakozásként az is, hogy mondjuk Magyarországon előbb-utóbb most már tényleg csak fogják engedélyezni a szélenergiát. Ebből következően vannak olyan nem csak tisztán kereskedő, hanem tehát olyan cégek, akik beruháznak is például vasat is, hoznak létre, tehát ezekben a rendszerekre várnak, ők már úgy kalkulálnak előre, hogy esetleg abból nekik már jöhet valamilyen olcsóbb energia. Ezzel együtt még azért az a bizonytalanság még mindig benne van, hogy most nem nagyon látok olyan szerződést, ami 3 évre köttetne. Azért korábban ez a 3-5 éves szerződés. Ez
továbbra is egy évre látnak előre a piacon, és szerinted melyik a jobb opció a jövő évet tekintve, fix vagy változó áru szerződést érdemesebb inkább kötni?
A fix szerződést kínálnak nekik föl, illetve most az az ajánlat lényege, hogy kínálnak nekik változót is, meg fixet is. A változó, ami
elvileg... Tehát van választék, ami nem
van
volt
választék,
tavaly össze.
Ami tavaly egyáltalán nem volt. A fix árak, azok nagyon jó áraknak tűnnek. Ebben benne van a piacnak a pozitív várakozása. A változó esetén én azt látom, hogy éppen azért, mert a változásban sokkal nagyobb ugrások vannak benne, azt nem javaslom. Tehát ha valaki tud egy nagyon jó fix szerződést, úgyis csak 1 évre kötnek szerződést, akkor kössön egy fix szerződést, azzal ő jobban tud kalkulálni, jobban tudja a saját termékeinek, szolgáltatásainak a fedezetét kitermelni, mint hogyha egy nagyon változóba bele, mert azért még mindig volatilis a piac.
Az új tarifák ismeretében mondhatjuk, hogy indokolatlanná váltak a kormányzati támogatási programok, amiket tavasszal vezettek be néhány ezer kis vállalkozást érintően?
Hát igen, csak ugye az akkoriban nem lehetett tudni. Egyébként az volt az érdekes.
Akkor ezeket ki kell futtatni
december
végével?
Igen, ezeket szerintem ki kellene futtatni és hagyni, hogy most már a vállalkozások találjanak maguknak, meg azért a kereskedők se örülnek, hogyha belenyúlnak ebbe. Minden olyan beavatkozás, ami a kormány részéről valamilyen hosszú, azt megelőző számítás alapján készül el, az képtelen arra, hogy gyorsan reagáljon a piacra. Ennél is ez történt. Tehát amikor ezt bevezették, akkor már voltak olyan vállalkozások, akik azt mondták, hogy hát én már ezzel nem járok jól, akkor én már jobban járok, hogyha maradok én a piacinál. Ebből következően, ahogy szoktam mondani, az állam ezért nem tud jó kereskedőként föllépni, mert rugalmatlanul reagál az éppen pillanatnyi változásokra, mire végigfut egy előterjesztés, annak a háttérszámítása, stb., meg abból még rendelet lesz, mire behozták a rendeletet, már okafogyottá vált.
Azt mondta egy nagyon fontosat az előbb, hogy a lakosság körében lanyha az energiatakarékossági törekvés. A vállalatoknál az érzékelhető volt. Az, hogy a piac konszolidálódik, csökkennek az árak, és a várhatóan nem is lesz szükség akkor energiafogyasztásra idén télen sem, ahogy az előző télen is, lehet arra számítani, hogy az a kezdeti felbuzdulás az jelentős mértékben csökkenni fog?
Hát sajnos igen. Tehát mindig szeretünk elkényelmesedni. Én mindig ahhoz szoktam ezt hasonlítani, hogy ha az ember kap egy ilyen enyhébb szívinfarktust, akkor azonnal betart mindent, hogy hogy nem iszik kávét, nem dohányzik, stb. És aztán, amikor néhány hónapig jól van, akkor egy idő után már, hát azért egy kávé, akkor egy pohárból, stb. És egész egyszerűen saját magunk kezdjük elengedni magunkat. És én lakossági ügyfelekkel is, mikor találkoztam, vagy éppen cégekkel, de önkormányzatoknak nagyon fölhívtam rá a figyelmét, hogy ne felejtsék el, ha már úgyis betervezték, ha már úgyis egy ilyen kvázi vészhelyzetet teremtettek a saját költségvetésük elfogadásánál, akkor használják ki ezt a lehetőséget, és sokkal intenzívebben pörgessék fel a saját energiahatékonysági gondolataikat, mert hogy hajlamosak vagyunk hátradőlni. Jaj, akkor most már megint jó az ár, és akkor nem csinálunk semmit, mert hogy ebben a piacban most is ugyanúgy benne van, hogy egyik pillanatról a másikra változik, és a legjobb figyelmeztetés erre például az izraeli palesztin összecsapás, ugye ahogy a palesztinok megtámadták Izraelt, az azonnal kihatott a Gázára. Senki nem értette, hogy miért, hiszen egyik sem egy nagy gáztermelő terület, de azt azonnal utána megérted, egyrészt a piac mindig pánikkal reagál mindenféle erőszakos beavatkozásra, akkor is a helyi konfliktus, akkor is a nagyobb háborúról van szó, még akkor is, hogyha nem az energiainfrastruktúrában és ellátásban résztvevő országok érintettek benne, mert akkor azt mondják, hogy oké, földközi tengeren megnövekszik például a katonai cselekményeknek és a katonai, mondjuk úgy, hogy az amerikaiak több hajót hoznak oda, akkor már korlátozzák az LNG szállítást. Arról nem is beszélve, hogy Irán azonnal belengedte, hogy akkor ő a hormuzi szorost azt esetleg elzárja, ami azt jelenti, hogy Katar teljes egészébe elzárná. Katar ugye a világ harmadik vagy negyedik legnagyobb LNG forgalmazó, harmadik forgalmazója, az azért bozasztó nagy kiesés, és a kőola esetén is azonnal felszaladt az ár, mert mindenki azt mondta, hogy ja, hát ebből az öböl térségéből jön a világ kőolaj ellátásának a 20%-a. És ha bár Izrael és Gáza nem érintett benne, és mégis micsoda következményei vannak, ebből következően a piac volatilitása, meg az, hogy sokkal, hogy mondjam, úgy szoktam fogalmazni, hogy hisztérikusabban reagál a piac sok mindenre. Nem sima pánik, hanem hisztérikus pánik van a piacon, mindenféle ilyen megnyilvánulása, és hogyha az emberek nem készülnek föl rá, hogy én tartósan keveset fogyasztok, és nem az az én kevés fogyasztásomnak a logikája, hogy akkor a kis szobát mondjuk bezárjuk, és akkor összehúzódunk egy nagyobb szobába, mert az spórolás. A spórolás meg a fogyasztás, tudatos fogyasztás csökkentés közötti különbséget én folyamatosan ezt szeretném az embereknek magyarázni, és önkormányzatoknak is. Az önkormányzatok is hajlamosak voltak, ugye a legdrasztikusabb eszközhöz nyúlni, megnézték, hogy melyik intézet fogyaszt a legtöbbet, és azt mondták, hogy ezt bezárjuk. Függetlenül attól, hogy arra szükség van, vagy nincs, a legnagyobbat nézték. És én mondtam nekik, hogy nézzék át azt, hogy egységnyi, mondjuk négyzetméterre mennyit használnak, és milyen az intézménynek a kihasználtsága, tehát a lakosság felé történő intézményeket ne akarjam elvonni a lakosságtól, mert annak meg politikailag nagyon rossz hatása lesz, hanem jöjjön be igenis az ő politikai prioritásuk, hogy igen, mit tudom, van itt egy közösségi tér, akkor én ezt megtartom akkor is, hogyha látszólag a fogyasztás miatt el kellene zárnom, de hát sok ember jár oda, vagy mondjuk egy iskolát, vagy egy óvodát, vagy hasonló. Tehát amikor az embereknek elkezded ezt magyarázni, akkor mindig mondják, ja tényleg, hát persze az is fontos, és hogy a gyerekeknek az óvodában jó idő legyen, igen, de akkor ugyanígy nézzük át az összes többi részt, és akkor már jobban lehet a prioritásokat egymás mellé tenni, tehát ne ahhoz nyúljon hozzá az ember, mint az egyszeri lakossági fogyasztó, hogy akkor gyerekek összehúzódunk egy szobába, a kis szobát meg kizártuk, mert ez nem kényelmes. Ez nem kényelmes.
Rengeteg mindenről kellene még beszélnünk, de időnk már fogytán van, úgyhogy a benzinárakról még egy pár szót azért beszéljünk. Nemrég volt a vendégem Bacsa György, a MOL Magyarország ügyvezető igazgatója. Ez abban az időben volt, szeptember táján, amikor a kormány üzent a piacnak, hogy vagy próbálják visszafogni az áremelkedési ütemét, vagy pedig be fog avatkozni a kormány valamilyen módon, akkor ez legreálisabban az ársapkák visszavezetése útján nézett ki. És azt mondta itt Bacsa György, hogy valójában a piaci folyamatok alapján amúgy is az várható az akkor előttünk álló időszakban, hogy csökkenni fog a benzin és a dízel ára Magyarországon. Ez tulajdonképpen be is következett, mert most már 600 forinthoz jóval közelebb van a középár, mint a 700-hoz. De hogy látod az előttünk álló időszakot? Azért vannak eléggé durva prognózisok, hogy például a kőolajára hogyan emelkedhet a jövő év első negyedévében. Tehát, hogy tartható-e ez a 600 forint körüli ár, és most vonatkoztassunk el attól, hogy jövedéki adóemelésre készül a kormány januártól, tehát pusztán a piaci folyamatok alapján valóban megfogható-e ebben a tartományban az árak alakulása?
Hát nagyon nehezen, mert ugye az látszik, ugye, ami az előbb említettem éppen az izraeli konfliktus miatt, vagy a háború miatt, hogy az azon a fölfelé tornázta a nyersolaj árat, most azért tartósan 90-91 dollár per barel árról beszélhetünk, és ugye van az úgynevezett mediterrán jegyzési ára az üzemanyagoknak, ami valójában meghatározza az üzemanyag árát, és nem csak önmagában a világpiaci ára a kőolajnak, azok nagyon erősen elmozdultak a világpiaci ár, tehát az olaj árhoz képest, elsősorban finomítói kapacitás hiány és nagyobb igények miatt. És most azt látjuk, hogy miközben a benzin esetén sokkal jobban mérséklődött ez a különbség az olajár és a benzinára, a termék ára között, ott a dízel esetén még mindig látunk nagy különbséget, és ennek van egy nagyon profán oka, amiről nagyon kevesen tudtak, hogy rengeteg dízelt importált Európa Oroszországból, és ez gyakorlatilag teljes egészében megszűnt, és ezt megpróbálni kiváltani saját finomítói kapacitása borzasztó nehéz. Ugyanakkor beindult ezeknek a termékeknek a tengeri szállítása egyre nagyobb mennyiségben. Nem csak nyersolajat szállítanak a tengeren, hanem ilyen üzemanyagot, és azon belül is a dízelt. És ugyanennek nagy a felvevő piaca például az ázsiai országokban, a növekvő ázsiai országokban, de én azt látom, hogy azért tudott mérséklődni az utóbbi időben a mediterrán jegyzési ár, mert nagyobb mennyiségű dízel termék jelent meg a piacon. Ugyanakkor, amihez valóban hozzá tud nyúlni az ár kialakító, és alapvetően, ugye, ahogy az előbb is beszéltünk róla, mindenki a MOL-t figyeli, az két olyan tényező, amiben a MOL-nak direkt módon van beleszólása, az a nagykereskedelmi ár és a kiskereskedelmi ár, és mind a kettőt a MOL alakítja. Tehát valójában lehet azt mondani, hogy jó, hát van itt több nagykereskedő, és majd ők közösen kialakítanak valami ár, és nem, mindenki a MOL-t figyeli. És ebben az árésben azért benne kell, hogy legyen például azoknak tehát a MOL-nak a saját haszna, a MOL-nak a finomításra, a szállításra és egyebekre fordított költsége épp úgy, mint az, hogy üzemelteti magát a benzinkút hálózatot és mondjuk a nagykereskedelmi hálózatot. És azt láttam, vagy azt figyeltük meg, hogy az utóbbi időben a nagyker árésen tudott csökkenteni a MOL. És ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy az elmúlt ársapkás időszakban a MOL jelentősen növelte a nagykereskedelmi fogyasztóinak a számát. Gyakorlatilag megpróbált bemenni azokba a résekbe, amit korábban a külföldről behozott nagykereskedők töltöttek ki. Panaszkodnak is egyébként azok főleg az olyan benzinkút hálózatok, a kicsik, akiknek van nagykereskedelmük is, vagy legalábbis mit a mezőgazdaságot, ipari területeket maguk ellátták, hogy a MOL azért kihasználta ezt a részt, és ebből következően minél szélesebb piacot megszerezte, minél szélesebb a piac a MOL-nal, annál nagyobb rugalmassággal tud igazodni például a kormány elvárásaihoz, ami persze...
Te látsz ilyen igazodást a MOL részéről?
Igen, látok. Határozottan látok, és szerintem ez egy alkunak a része. Ugye én is hallgattam a Bacsa Györgyel ezt a beszélgetést, aki elmondta, hogy nem időszerű jelenleg az ársapkával kapcsolatos dolog, inkább keresni. Gyakorlatilag az egész beszélgetés arról szólt, az is volt egy üzenet, ebből is látszik, hogy a kormány is hallgat téged, hogy ők inkább valami más megoldásban tudnának gondolkodni, és szemmel láthatóan a kormány erre vevő volt. Ugye a Nagy Márton meg szeret abban a pozícióban tetszelegni, hogy miatta csökken az üzemanyag ár, de hát valójában van is benne valami. Tehát azzal együtt, amit mondtam, hogy megjelent a mediterrán piacon nagyobb üzemanyag ár mennyiség, és emiatt lejjebb ment egy picit az a különbség, ami a dízelnek a magasatolta az árát, emellett nyilvánvaló, hogy a MOL hajlandó beáldozni a saját nagyker és kisker áréséből valamennyit a kormány kedvéért, mert szemmel láthatóan a kormány nem akar beáldozni sem jövedéki adót, azt nem nagyon tud, sem áfát, mert ott lenne a leginkább lehetősége erre. Ebből következően azt látom, hogy hogy az a fajta mozgás, ugye, és itt azért 10%-okról beszélünk, de mégis az árban ez azt jelenti, hogy a 600 és 650 között tudja tartani ezt az ár, és azért el fog jutni oda megint a világpiaci olajára, mert ugye azért a világpiacra termelő, nagy olajtermelő országok nem örülnek annak, hogyha ők azért nincsenek figyelembe véve az árnál, azért ez a 95 dolláros ár környezetig tartható ez, hogyha hirtelen megint bejön valamilyen válság, most csak gondolja bele abba, hogyha mondjuk tényleg lezárják az irániak, vagy csak korlátozzák a hormuzi szoroson való átengedést, amit egyébként korlátozhat az Egyesült Államok is, hozzáteszem, meg az angolok is egyből oda küldtek egy anyahajót. Ebből következően, ha kisebb lesz az onnan történő ellátottság, 20%-át érinti a világ kőolajtermelésének, akkor bizony följebb mehet egy picit az ár háború függvényében, vagy éppen szándék függvényében, és hogyha följebb megy az ár, az följebb húzza a termékárat is, és a MOL egy idő után azt fogja mondani, hogy azért nekem is valamiből élni kell. Arról nem is beszél, hogy részvényesi érdekek képviselete a menedzsment feladata, és ez egy borzasztó, hogy mondjam, nehezen tartható mesdje, megpróbálnak ők ezzel sakkozni, azzal együtt, hogy a MOL kapcsolata a kormány felé azért mindig közismerten jó volt, és ehhez ők próbálnak, ennek próbálnak megfelelni.
Holoda Attila, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.